szeretettel köszöntök mindenkit. Kívánom szívemből, hogy az Úr áldásában részesüljünk az ő igéinek tanulmányozása közben. Olyan gondolatokat választottam össze, ami a mi időnkre szól. És azt szeretném, hogyha látható gyakorlatba kiviteleznők, amiket fogunk hallani. Ez a lelkéletnek egy fontos szerepe, mert egy olyan Istenünk van, aki mennyei jótevő. Nincsen olyan ember, ha hitben él, vagy hiten kívül, az is élvezi Istennek a mennyei jótéteit. Még a Zsoltár író is, amikor írta az ő Zsoltárát, vagy azon üzenetet, amit nekünk is izen, ő is abban igyekezett, hogy a mennyei jótevőnek hálát is köszönetet mondjon. A Zsoltár 107. fejezetének 8 versét szeretném idézni, amely a következőképpen hangzik. Adjatok, vagy adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Valójában át tudjuk érezni, hogy mit jelent az, amikor meg vagyunk kérve Isten részéről a Zsoltár írón keresztül, hogy adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelméért. És még a következő gondolat, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Valójában nem tudunk tovább menni az életünkben anélkül, hogy ne gondolnánk arra, hogy micsoda kegyelembe van nap mint nap részünk. És milyen gonddal és jól tevéssel van irántunk. És hogyha érezzük azt, hogy mennyi sok jó csoda dolgot tesz mi érettünk. A következő gondolat így hangzik nekünk, mint keresztényeknek. Ha a keresztények többet beszélnének egymással Isten szeretetéről, és a megváltás nagy igazságáról, erősítésükre és vigasztalásukra szolgálna. Miért és hogyan? Ha mi, akik úgy fogadjuk el, hogy keresztények vagyunk, Istennek hűséges keresztény gyermekei, mégis van egy olyan vádolásszerű, hogy nem foglalkozunk eleget az Istennek szeretetével, nem foglalkozunk eleget a kegyelemmel, a megváltással és az ő igazságával. De hogyha többet foglalkoznánk, milyen eredményt tudnunk elérni? Akkor erősítésünkre és vigasztalásunkra szolgálna, és a szívük is felüdülne azoknak, akikkel kapcsolatba jövünk nap mint nap. Következik a következő gondolat. Naponként többet tanulhatunk mennyei atyánktól. Mikor? Ha mint keresztények többet beszélnénk arról a jó téteményéről Istennek, Jézus Krisztusnak, amivel elhalmoz nap mint nap bennünket. Mennyei atyánktól kapjuk mindezt, és valamit meg is kell, hogy tapasztaljunk, és meg is tapasztalhatunk az ő kegyelmét. Mert egyedüli kegyelem az, amely tőle árad minden őt szerető gyermeke részére. A következő gondolat így hangzik. Ha így élünk, mind élénkebbé válik bennünk a vágy. Felé lesszük és felébresszük bennünk a vágyat Isten iránti kegyelméért és szeretetéért, s ha ez a vágy működik, akkor nekünk lesz sok jóba részünk. Hogy beszéljünk szeretetéről, és szívünk felmelegszik és felbátorodik. Mikor? Ha nem szólunk egyáltalán Jézusról, ha nem beszélünk felőle, akkor fog felmelegedni szívünk és felbátorodni. Addig, ameddig nem kezdjük el embertársainknak elmondani az Úr Jézus Krisztusnak kegyelmét és áldozatát, addig nem részesülünk ezen dolgokban. De ha elkezdjük, hogy akkor mi fog történni, a szívünk felmelegszik és felbátorodik, és bátrabbak leszünk Isten üzenetét közölni. Még a másik gondolat is következik. Ha többet gondolnánk Jézusra, nem csak róla beszélni, hanem gondolkozni, hogy ki is tulajdonképpen Jézus Krisztus, akkor jönne a beszélő lehetőség is. És többet beszélnénk róla, jobban érezhetnénk a jelenlétét is. Mindaddig, ameddig valaki nem érezzük, hogy ő jelen van, addig nem tudunk vele beszélgetni. Ha elmenjünk valakihez, annak a közelségében lévén, akkor tudunk beszélgetni olyan dolgokról, és jobban érezhetővé válik az, hogy nem csak mi barátok vagyunk együtt jelenlétben, hanem maga Jézus is jelen van. Ezzel kapcsolatosan szeretnék egy tapasztalatomat elmondani. Volt már többször olyan alkalom, amikor ilyen családi összejövetelekben részt vettem, és szerettem volna, mivel hívő keresztények vagyunk, hogy minél többet Jézusról beszéljünk, az ő csodáiról, az ő szeretetéről, az ő kegyelméről. És tudjátok azt, hogy meg kellett tapasztaljam azt, hogy nem sikerült. Annyira elnyomtak a család, vagy azok, akik körbe voltak véve engemet, azok inkább erősebbek voltak más, különböző, mindennapi dolgokról beszélgetni, és nem adtak úgy szólva helyet, hogy olyan dolgokról beszélgessünk, ami nevelő és építő lehetett volna mindannyiunk számára. Ha annyiszor gondolnánk Istenre, ahányszor kegyelmének bizonyítékait tapasztaljuk, gondolatunk állandóan nála, a mi gondolataink nála időznének. Mikor? Ha annyira gondolnánk Istenre, ahányszor kegyelmének bizonyítékait tapasztaljuk, nap mint nap, akkor gondolataink állandóan nála időznének. Rossz volna ez? Nehéz volna? Kellemetlen volna a mi részünkre, hogyha ezt a vágyat teljesítenük, ami bennünk kell, hogy éljen és működjön? És figyeljük meg a további tanácsot. Élvezetté válna róla beszélni, ha gyakorolnánk róla beszélni egymás között, és nevét magasztalni. Szívesen beszélünk sokszor múlandó, hiába való dolgokról, mert érdekelnek. Miért van az, hogy inkább más dolgokról beszélünk? Mert azok jobban az érdekünket felkeltik. De ha az igazi vágy és az érdek Jézus Krisztusról való beszélgetésre segítene és bátorítana bennünket, akkor sokkal másabb volna a mi keresztény hit életünk. Szívesen beszélünk sokszor barátainkról is, mert szeretjük őket. Miért? Ha valakinek van egy barátja, miért beszél szívesen a barátjával? Mert jól érzi magát. Együtt azzal a baráttal, aki meg tudja osztani dolgait, és mint barát elbeszélgetni. Ez kellene látható legyen Jézus Krisztusról, mert ő neki van a legnagyobb eshetősége, hogy ő legyen a mi életünknek igazi barátja. Azonban végtelenül több és nyomósabb okunk van arra, hogy Istent jobban szeressük, mint a barátainkat. Miért van több okunk rá, hogy Istent jobban szeressük, mint barátainkat vagy barátunkat? Miért? Miért? Mert több, nyomósabb okunk van arra. Többet ismerünk és több ismeretségünk van Jézus Krisztusról. Lehetséges, ha gyakoroljuk a beszélgetést, ha gyakoroljuk a társalgást embertársainkkal vagy barátainkkal, akkor több szeretetet kapunk, ha Jézusról beszélünk. Azonban végtelenül több, ahogy említettem, nyomósabb okunk, rátámaszkodó okunk van arra, hogy Istent jobban szeressük, mint barátainkat. És ezért a legtermészetesebb dolog az volna, hogy gondolatainkban a legtöbbet Istennel foglalkozzunk. A barátunk megsértődik, hogyha nem vele foglalkozunk többet. A barát lehet, hogy megsértődik. De Isten visszavonul, ha látja, hogy többre értékeljük a múlandó baráti kapcsolatot, mint Istennel való kapcsolatainkat. Nekünk gondolatban, tevékenységben legtöbbet Istennel kellene foglalkozzunk. Szeretetéről, irgalmasságáról beszéljünk, és minden hatóságát magasztaljuk. Egyedül ő méltó mind erre, hogy az ő szeretetéről, az ő irgalmasságáról, mert megkegyelmezett, és meghalt értünk, hogy így róla legyen, miről beszélgessünk. És hogyha megszeretjük, hogy ezen dolgokról beszélgessünk, hogy a minden hatóságát meg is tapasztaljuk, akkor lesz valójában értékes a mi életünk egymás iránt és Jézus Krisztus iránt. A gazdag ajándéknak, amelyekkel Isten elhalmozott bennünket, ne vegyék annyira igénybe gondolatainkat és szeretetünket, hogy megfeledkezzünk Istenről. Ha valakitől kapunk egy gazdag ajándékot, akkor azt értékeljük. És úgy szóval próbáljuk tisztelni, mert hát adott valamit. Mennyivel inkább kellene azon gazdag ajándékoknak örvendeni, amit nem ember ad, hanem Isten maga, Jézus Krisztus elhalmoz bennünket. És azt mondja a figyelmeztető szó, ne vegyék annyira igényben gondolatainkat és szeretetünket, hogy megfeledkezzünk Istenről. Mi történhet, hogyha több más dolog, múlandó vagy hiába való dolog foglalja el elménket, szívünket? Megfeledkezünk szeretetéről és magáról, Istenről. Ellenkezőleg ezek minden nap őreá figyelmeztetnek, és a hála a szeretet kötelékeivel fűzzenek bennünket mennyei jótevőnkhöz. Amint említettem, hogy úgy kezdtem, hogy a mennyei jótevőről fogunk elmélkedni. Kicsoda ez a mennyei jótevő? Kicsoda az, aki minden nap velünk van, velünk lehet, aki lefekvésünk, felkelésünkkor, ha igyekszünk hálát és köszönetet mondani reggel, amikor felkelünk, hogy Uram, köszönöm, hogy a te védő, óvó karodat felettem tartottad, hogy így kegyelmedből felvirasztottál. Ha ezek a gondolatok fognak bennünket rabságban úgy szólván jó irányba terelő gondolatokat létrehozni elménkben, szívünkben, akkor a következő dolog jöhet létre. És a hála, a szeretet kötelékeivel fűzzenek bennünket mennyei jótevőnkhöz. Sokszor a következő gondolat így hangzik. Sokszor túl sokat foglalkozunk nyomorúságos földi életünkkel, irányítsuk lelki szemeinket inkább a mennyei szentély nyitott kapujára. Ne a nyomorúságos dolgok foglalkoztassanak, a földi dolgok ne uralják életünket, hanem irányítást engedjünk Jézus Krisztusnak, és a mi szemeinket a mennyei szentély nyitott kapujára figyelve, ahonnan mit fogsz kapni, mit fogok kapni. Ahonnan Krisztus arcáról Isten fénye és dicsősége tükröződik vissza. És kicsoda ez a személy? A következő gondolat válaszol erre. Aki mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. A zsidókhoz írt levél 7 rész 25. versét olvassuk el együtt. Mit is akar mondani Pál apostolon keresztül a zsidókhoz írt levélben? Figyeljük meg. Azt mondja a 7 rész 25 verset. Fogom olvasni. 7 rész 25. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettünk. Holnap kezdi el ezt a munkát? Mit gondoltok? Vagy már elkezdte? Mikor kezdte el? milyen munkát végez? Ő mindenképpen, azt mondja az íge, üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, Jézus Krisztus által. Mit tesz Jézus Krisztus most a mostani időben, amíg a kegyelem még fennáll? Mi az ő szolgálata? Elvégezte a megváltás szolgálatát. A kereszten meghalt, utána feltámadt, és felment a mennybe. És most mit tesz? Az Atya jobbján ülve közben jár. Kiért? Azokért jár közbe, akik, hogy ilyen szavakat is használjak, akik többet foglalkoznak a földi múlandó dolgokkal, vagy akik Jézus Krisztus életéhez járulva kegyelemért könyörögnek. Hogy legyen irgalmas és kegyelmes az üdvösség elnyerésére. Folytatom a gondolatot. Magasztaljátok Istent többet kegyelméért és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Elsősorban meg vagyunk hívva, hogy Istent magasztaljuk. Miért? Átérezted eddig életedben, hogy milyen magasztos, csodálatos vezetéssel volt melletted, és fogta kezedet, és vezetett? Sokszor úgy kellene engedjük magunkat Jézus Krisztusnak vezetésére, mintha nem tudnánk, hogyan kell élni. Mintha vakok volnánk, hogy kell valaki vezessen, mint a vakokat, ahogy szokták vezetni. Miért? Mert nem látnak. Nincs szemüknek világossága. Kaptál-e világosságot Jézustól? Kaptunk-e? Részesítette bennünket abban a megváltásban, hogy örök életet hozott létre mindannyiunk részére? Igen. És nem állt meg, hanem még ma is folytassa a közben járó munkáját. De kikért? Valójában értem és ti értetek, van miért közben járjon? Mert, azt mondja az íge ugyancsak a zsidókhoz írt levélben, hogy mit tegyünk. Járuljunk ő hozzá bízadalommal, hová? A kegyelem királyi székéhez. Miért? Amiket még említettem, hogy irgalmasságot és kegyelmet találjunk. Mikor? Azt mondja az íge, alkalmas időben való segítségül. Tudjátok, vagy tudjuk-e aztot, hogy kikért van közben járó Jézus Krisztus? Kikért teszi ezt? Nem azokért, akik nem törődnek vele. Nem azokért, akik nem tartsák a szüntelen való kapcsolatot, hanem akik bizalommal, kegyelmet kérve járulnak hozzá, hogy így részesítse abban, amire szükség van az üdvösség előre haladásában. Imáink ne csupán kérésekből álljanak. Mikor imádkozol, próbáld az elmédet jól használni. Mert sokszor megtörténhet az, hogy elszalad a mi elménk, és nem azt ott mondjuk, ami jó irányba vezetne, hanem esetleg olyan dolog jön közbe, amit többször is kell úgy képzeljük említeni és mondani, mintha Isten nem tudná, mintha Isten nem ismerné. De ő mit vár és mit kér? Hogy milyenek legyenek a mi imáink? Imáink ne csupán kérésekből álljanak. Hogy kell kezdeni? Én úgy tanultam annak idején fiatal koromban, hogy hogy kell imádkozni. Megszólítom Istent, hozzájárulok, hálát mondok, hogy megszólíthatom, és elmondom, hogy mit szeretek, hogy vele, mint baráttal beszélgetni. És amikor ezt megteszem, ha úgy érzem, hogy szükségem van valami olyan dologra, amit egyedül csak ő tud megadni, akkor megkérem. Nem csak kérés, hála, köszönet és dicsőítés. Ezek kellenek, legyenek fő mondani valónk Jézus Krisztusnak. A következő gondolat úgy hangzik, gondolataink ne csupán saját szükségleteinkre irányuljanak. Legtöbbször ez van. Legtöbbször úgy van, hogy szeretünk önmagunkért, hogy mi jól érezzük magunkat, hogy mindent megkapjunk, amit úgy érezzük, hogy az jó lenne a mi részünkre. De mi a tanács? Elsősorban imáink ne csupán kérésekből álljanak, hogy minden alkalomkor többször is említsük, Uram, add meg, Uram, add meg, Uram, segíts, hogy ezekbe részem legyen. Hanem, mi a tanács? Gondolataink ne csupán saját szükségleteinkre irányuljanak. Gondoljunk azokra a jó téteményekre is, amelyeket elvettünk tőle. És ez hogy kell kifejezni? Amit már kaptál, amit már elvettünk tőle. Hogy kell felhasználni? Mit kell tenni ezért? Hálát adni, köszönetet, amiben már részünk volt, és élveztük azt, amit Istentől kaptunk. Akkor legyen bátorságunk, hogy ne csak a szükségleteinkért adjunk, hanem mindazokért, amivel elhalmoz bennünket minden nap. Túl gyakran fukarkodunk a hálánkkal. Miért? Miért kell fukarkodni a hálával? Egy olyan embert meg lehet érteni, aki valójában nem részesült Isten áldásába, és fukarkodik, hogy hálát adjon. Minek adjon hálát? Ha ő nem érezte át azt, hogy ez Istentől van, Isten adta, Isten ajándékozott meg evel, akkor mit tesz az az ember? Fukarkodik. Hát, csak ennyit. Hát csak ilyet adsz nekem, Uram? Én sokkal többet szeretnék, sokkal többre vágyok. És lehet, hogy igen sok az a múlandó dolog, amire vágyol. És fukarkodunk akkor, hogy hálát adjunk neki. Ki méltó arra, hogy ezt megkaphassa a hálát és a köszönetet? Naponta kapunk Isten kegyelmének ajándékaiból. Fel tudnád sorolni, hogy egy nap mennyi ajándékot kapsz Isten részéről? Már reggel korán, amikor felkelsz, amikor kinyitod a szemedet, fel tudnád sorolni, hogy a nap leforgása alatt hány meg hány áldásban részesített? Még akkor is az a lelkület fog uralni, hogy fukarkodva mondj hálát, mintha nem is tőle kaptad volna, mintha nem is ő áldott volna meg. De a feljegyzés, amit elmondtam, naponta kapunk Isten kegyelmének ajándékából, és mégis mi kevés hálát tanúsítunk iránta. Én nem látom. Nem látok senkinek a szívébe le. Nem látom, hogy valójában érezte, hogy kapta azt az ajándékot, amit egyedül ő tud adni az ember részére. És mégis nem tudsz bőséges hálát adni neki. Csak kevés hálával tudsz járulni Isten elé. Dicsőítsük azért, amit velünk cselekedett. Van-e összefüggés Isten és azok között, a dolgok között, amikről szívesen beszélgetel? Tegyük fel önmagunknak mindannyian ezt a kérdést. Van-e összefüggés Isten és azok között, a dolgok között, amikről szívesen beszélgettünk? Melyek azok? Mi az, ami vezérli gondolatunkat? Mi az, amiről szívesen beszélünk? És mi az, amiről többet kellene beszélnünk? Több hálát, több köszönetet, több odaadó lelkülettel kellene Isten elé járulni. Még egy pár gondolatot szeretnék veletek megosztani, és próbáljunk így gondolkozni. Ha Isten formált és tervezett meg engem, hogy létezek, mint ember, mint Istennek teremtménye, akkor figyeljük meg, mi a feladatunk. Akkor különleges vagyok számára, Isten számára, helyem van a szívében. Mikor? Mit kell elismerjek? Ha Isten formált, és elismerem, hogy Isten tervezte ki, hogy én létezzek, akkor mit tervezett meg engem? Miért tervezett meg? Mert célja volt, mert terve volt velem, akkor különleges vagyok számára, nem önmagam számára, hanem Istenre. Miért? Helyem van a szívében. Megteremtett, elfogadott, és az ő szívében helyezett. A gondolat tovább folytatódik. Ha Isten alkotott, és el tudom ismerni, és elfogadom, ha Isten alkotott engem, akkor név szerint ismer, nem de? Ki adta a nevet, amikor megszülettél? A szüleink, igaz? Ők adták a nevet. De valaki mégis nem avatkozott bele, hogy milyen neve legyen, neved legyen. Mert ő ismer név szerint. Mikor kaptad azt a nevet, amire azt mondja, hogy név szerint ismer? Valamikor eljutott a gondolatmenetedbe az, hogy ő teremtett, ő alkotott, és ő elvárná tőlem és tőlünk mindannyiunktól, hogy legyünk hűséges gyermekei. És a hűségünket mivel fejezzük ki? A szövetség megalkotása által. Ő szövetséget kötött a pátriárkákkal, a prófétákkal, de nem csak velük, veled és velem és mindannyiunkkal. És hogy? Elvezetett a víz szélére, hogy átadd életedet neki, és a szövetséget, amit ígértél, hűséges legyél. Ekkor kaptad meg azt a nevet, amiről ismerés tud rólad. És mit tesz ő? Mivel személyesen ismer engem és mindannyiunkat, személyesen törődik velem és velünk. Nem csak egy apró porszem vagyok az univerzumban, akit könnyedén félre söpörhet, hogy tökéletesítse fajunkat. Nem csak egy porszem vagy. Isten szemében nagy értéked van. Több könyveinkben olvashatjuk, hogy milyen csodálatos és tekintésre méltó emberek vagyunk, akik az ő, akiket ismer név szerint, mint minket. A Jelenések könyve végidei üzenete arra szólít fel, hogy kötelezzük el életünket Jézus Krisztus mellett, és szeretetből engedelmeskedjünk neki. Miután megtettük azt a lépést, amit kérve hallottunk, akkor mi következik? Valami elkötelezésről is olvasok itt a Jelenések könyvének. Végidei üzenete, amely különlegesen megszólít is, hogy mit tegyek. Hogy legyek bátor, és legyek segítséget kérő tőle, miért? Hogy elkötelezem magam, életemet neki, Jézus Krisztus mellett, és szeretetből engedelmesek leszünk, és ezt kezdjük el. Mert ez az üzenet nekünk szól. Ez az üzenet felhívás arra, hogy életünkben Istennek adjunk minden dicsőséget. Volt-e alkalom, amikor így próbáltál gondolkozni? Volt-e alkalom, amikor úgy gondoltad, hogy eddig még nem tettem úgy, ahogy kellett volna? Még nem tettem meg azt, amit elvárt volna tőlem. De ne felejtsük el, hogy kik lesznek azok, akik üdvözülni fognak. Ma reggel még beszélgettem Katikával arról is, hogy mert egy olyan dolgot olvastam, amikor azt mondja, hogy eljön, és két csoport lesz. Attól fog függeni, hogy melyik csoportba leszel. Melyik csoport fog üdvözülni? A jobb felőknek mit mondott, akik jobb felén állottak? Jertek én atyámnak áldottai, mit kaptok? Örökséget, örököljétek az országot, amelyet kikészített. Én magamnak? Nem. Amelyet ő készített az őt szerető gyermekeinek. A másik csoportról is említést tettünk, az egyiket úgy nevezik jó csoport, a másik a kecskék. A kecske nem ugyan olyan Isten teremtménye, mint a jó, de igen. De így próbáltam belegondolni, hogy vajon miért van ez a különbség. A megnevezés jó meg kecske. Miért? Annyira rossz állat a kecske, és annyival különb a jó, van különbség. Van különbség. Hadd mondjak egy esetet a gyerekkori időmből. Apám egy alkalomkor kecskét vett. Az egy olyan megszáradt gyomrú kecske volt, nem tudom holnat hozta, a vonaton hozta haza, nem tudott tenni. Akár mennyit próbált enni, egy pár falást is nem tudott tenni. De aztán amikor megerősödött és helyre jött, akkor volt egy szép almafa, gyönyörű almafa volt, szép hajtása volt. Egyszer csak ott látom, két lábbal fel, és mind lerágta. Tudta az, hogy rosszat tesz, vagy nem tudta? Nem tudta. Nem tudta. Ő vette azt az élvezetet, mert tudta, hogy az jó ízű, és megette. Sokszor a lelki életben is ne felejtsük el, hogy így van az ember. És miért távozik el Istentől? Miért lehet azt mondani a kecskére, hogy még kártékony is tud lenni? És az emberre miért lehet azt mondani, hogy azok közé fogja sorolni a kecskék közé? Miért? És mit mond nekik? Gyertek, kecskék, az én atyámnak országába? Nem. Távozzatok. A legszomorúbb eset lesz az, ha Isten nekem vagy nektek, bármelyikünknek, azt fogja mondani, hogy távozz tőlem, mert sohasem ismertelek. Én próbálom esetleg azt mondani, Uram, 50 éve a te egyházadnak tagja voltam, és igyekeztem neked élni és szolgálni, és most így könnyen eldobsz engem? Lesz kinek én ezt elmondjam? Még ilyen beszélgetésünk is volt. Nem tudom, hogy az advent testvérek, hogy képzelik el. Mikor lesz az az alkalom? Szeretnék erre egy választ is adni. Mikor lesz az az alkalom, amikor Isten megkérdezi tőled, vagy tőlem, vagy bármelyikünktől, hogy miért tetted ezt, miért nem szolgáltál engem, vagy miért nem? Különböző dolgokat felsorol. Lesz ilyen alkalom? És ha lesz, ha valamelyiketek választ tud adni, mikor? Mikor lesz ez? 1844-től mi megy végbe a földünkön? Kegyelem idő, és még a plusz kegyelem. Már a kegyelemen túl haladtunk. A prófétaság lelke azt jelenti ki. De nem csak ennyi, a kegyelem idő mit tartalmaz? Vizsgálati ítéletet. Elhiszitek, vagy elfogadjátok azt, hogy most van az, amikor a Jóisten megkérdez személyenként, hogy mit fog megkérdezni? Miért nem szolgáltál, vagy miért szolgáltál, vagy miért? Most van a kegyelmi időnek a vizsgálati ítélete. Rajtam és rajtunk. De lesz egy idő, amikor már nem lesz. Mikor? Mikor a kegyelem idő lejár. És mi fog azután következni? A csapások. Mi sokszor úgy mondjuk, még most is, hogy azon dolgok, amik körülöttünk mennek végbe, hogy ezek is csapások. Az advent nép részt fog venni a csapásokban? Hogy ismeritek? Nem. Az advent nép nem fog részt venni. Nem fog részt venni.
Egy részt a részt fog venni.
Kérem?
Egy részt a részt fog venni.
Hát akinek csak a neve.
Mondjad bátran.
Elviselni.
Igen.
De akik nem adottnak, részt kell venni benne. A próba időt.
Igen. Szerettem volna a figyelmünkbe ajánlni azt, hogy komolyan kell vegyük az üdvösséget, higgyétek el. Komoly gondolkozás és hozzáállás a hitéletben teljes, odaszentelt élettel. Másképp, még van egy mondása Istennek, amikor beszélget Jézus Nikodémussal, mit mondott, kik fogják örökölni az ő országát? Aki nem születik víztől és lélektől, azok jutnak be Isten országába, úgy mondja? Nem. Kérdezzük meg magától Jézustól. Szent lelkednek erejével megkereszteltél? És ha nem, amíg a kegyelem idő van, kérjük meg, hogy tegye meg, hogy üdvösségre jusson. Az ő kegyelme, szeretete, áldása legyen velünk, hogy elérjük azt a célt, hogy az ő országának örökösei tudjunk lenni. Erre segítsen meg az ő kegyelméből. Amen.